mikor ilyen... Na, oké, rá sem tudom már honnan kezdjem. Ki ez, aki ebben a mai világban él? Valami, ki ez, aki valami elefántcsontoronyban él, és nincs rá hatással semmi körülötte, nincs hatással rá az, ami körbeveszi. Na, tehát, hogyha ebben a világban élünk, mindannyian, akkor gondolom észrevettétek már, hogy súlyos értékhiányban szenved ez a mai társadalom. Tehát a fontos értékek, amik tartást adnak akár egy embernek saját életében, vagy egy kapcsolatnak, ha már két ember él együtt, egy közösségnek, ha azok az emberek összejárnak, vagy egy városnak, vagy egy nemzetnek. Tehát ez hiányzik. Hiányzik. Fontos értékek hiányoznak is. Talán az egyik legfontosabb feladatunk nekünk, akik ismerjük Istent, és persze nem biztos, hogy mindenki, aki itt van, ismeri Istent, lehet tudsz róla, vagy éppen barátkozol vele. Mindannyian egy fejlődő kapcsolatban vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban egyébként. De hogy az egyik fő feladatunk talán ez, hogy értéket adjunk, értékeket tanítsunk az embereknek körülöttünk. Megtanítjuk az embereknek, hogy hogyan éljenek azok, ne csak tudják a definíciókat, az értékeket, akár még ige verseket is idézzenek a gyülekezetben, hanem, hogy hogyan megtanítjuk nekik, hogyan éljenek az értékek szerint. És természetesen nem ez a legfontosabb, hogy egy értékekkel bíró társadalmat hozunk. De a legfontosabb az, hogy Krisztust prédikáljuk, és az evangéliumot hirdessük, és emberek találkozzanak Jézussal, de Jézus is értéket közvetít bennünk. Oké? És ezáltal változunk mi is belül, és ezáltal, hogy mi belül változunk, változunk kívül, és változnak a dolgok kívül. Oké? Aztán így gondolkodtam, hogy így most nagyon mennek a szuperhősök, Marvel, meg DC, meg mit tudom én, tehát mindenféle men, meg ilyen men, olyan men, amolyan men, és szeretjük a hősfilmeket, ugye? Szeretjük. Ki az, aki szereti? Szeretjük. Néhányan még a Humphrey Bogartra emlékeznek, mint hősre, vagy a milyen John Wayne Western filmekre, az 50-es, 40-es, 30-as évekből, és ilyen hősök. Vagy Bud Spencer, ugye mindenkit nagyba főbe vert, a Terence Hill-el. Tehát vannak a modern szuperhősök, meg vannak a régebbi, a konzervatív, a Robin Hood, ugye, meg a többiek, és a hozzásolók. De amikor nézzük ezeket a filmeket, akkor ott belül úgy érezzük, és azért szeretjük, mert ott belül érezzük, vagy ha olvasol ilyen történeteket, akkor úgy belül érzed, hogy mi is szeretnénk valami hatással lenni a környezetünkre. Nem? Tehát, hogy milyen jó, hogy ők milyen hatással vannak, meg jót tesznek, meg akármi, és hogy nekem is milyen jó lenne. Nyilván most egy ilyen szuperképességekkel rendelkező, tehát azt úgy gyorsan elkönnyük, hogy hát én ilyen nem látok, mert ugye ez mese, meg fikció, meg mit tudom én, de hogy ez a hatás, amit elérnek, vagy változás hoznak létre a környezetükbe, az olyan jó lenne, ha én is ebben így részt tudnék venni valahogy, vagy valami történés. És tudod, miért van ez? Azért, mert te is, és én is arra lettünk teremtve, hogy változást hozzunk létre a környezetünkben. Tehát te alapból ott van benned, Isten úgy teremtett meg téged, hogy te változást hoz létre a környezetedben. Tehát azért van rá vágyad, mert így lettél megteremtve. És az első ilyen változtasd meg a világot beszéd, az Jézus szájából hangzott el. A hegyi beszédben, Máté 5-ben. És figyelj, ilyet mondott ebben a hegyi beszédben, a 13. versben, hogy amikor arra beszél, hogy tudod, miért vagy itt a Földön? Egyébként tudod, miért vagy itt a Földön? Na, tudod? És ott volt Jézus, és elmondta a tömegnek. Elmondom, miért vagy itt a földön. 13. vers. Mert ti vagytok a föld sója. Oké, és a só, az mindig mindent jobbá tesz. Oké, nem az, amikor így beeláztatsz valamit sóban, tehát ez nem. Oké, tehát a jóból is megárt a sok, ugye ezt tudjuk, ismerjük, van rá közmondásunk. Tehát só jobbá tesz mindent. Tehát ti vagytok a föld sója, ami kihozza, olvasd, ennek a világnak az Isten ízét. Ez egy kicsit ilyen bővítettebb fordítás. Tehát ti vagytok a föld sója, ami kihozza ennek a világnak az Isten ízét. Ugye, mert a só is ezért kell, hogy kihozza az ízeket. Ha pedig a só megízetlenül, hogyan éreznék meg az emberek az Isten szerint valóságot? Semmire sem való már akkor, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. De Jézus lehet, hogy így körbenézett, és látta, hogy úgy kikerekednek a szemek, hogy nem érti valamelyik, vagy úgy ő nem annyira szereti sósan a kaját. Azt mondja, tudod, mondom másképp. 14., 15., 16. vers. Ti vagytok a világ világossága. Oké, tehát ha a sót nem érted, akkor mondok egy másik példát. Ti vagytok a világ világossága, hogy kihozd e világ Isten színeit. Oké, mert ha sötét van, akkor mindennek van színe, formája, alakja, csak nem látható. A világosság az az, hogy rávilágít valamire, és láthatóvá válik, hogy az milyen. Oké, tehát a világosság az kihozza Isten színeit. Te vagy ez a világosság, aki ki tudja hozni Isten színeit ebben a világban. Isten nem titok, amit titokban kell tartani. Nyilvánosságra hozzuk, amilyen nyilvánvaló egy hegyen épült város. Ha fényt hordozó lámpásnak alkottalak, akkor ugye világos, hogy nem egy véka alá foglak elrejteni, hanem kiraklak a lámpatartóra. Na, és most, hogy a hegyen, a lámpatartóra tettelek, akkor most világíts. Légy nyitott ajtajúház mindenki számára, bőkezű másokkal. Ha nyitott leszel mások felé, azzal megnyitsz embereket Isten felé. A felé az Isten felé, aki egy bőkezű apa a mennyben. Nem érdekes, hogy Jézus az első beszédében itt a földön arról beszél, hogy te és én változást tudunk hozni az emberek életében. Hogy meg tudjuk változtatni a világot. Ugye te most ne azt gondolod, hogy így most körbe az egész földkerekséget, hanem a te világodat. Azt a világot, ahol te vagy. Te élsz, te létezel, te mozogsz, ez változhat idővel, máshová költöző, vagy mit tudom én, bármi, vagy új helyre költöző, új munkahely, vagy új kapcsolatok. Tehát a világod változik. De hogy Jézus erről beszélt, ez rögtön az első beszédében, hogy meg tudjuk változtatni a világot. És hogyha az evangéliumot nézzük, a sorrend az már az előbb említettem, de mindig ez, hogy először a változás az bennem történik. Tehát én bennem, belül. Oké, tehát változom. Az én életem változik. Hogyha változást akarsz létrehozni, akkor az nem a másikban kell, hogy elkezdődjön. Hanem először bennem. Oké, tehát minden változás velem kezdődik el. Én változom, hogy aztán később a változásnak a hírnöke lehessek mások számára. Mert igaz ez a mondat, hogy nem adhatsz másoknak olyas valamit, ami neked sincs. Ha te nem változtál meg, ha benned nem történik, akkor hogy tudnál segíteni másoknak, hogy változzanak? Oké? Úgyhogy ez egy személyes átalakulás. Ezt hozza létre az evangélium. Az örömhír. Ezt teszi Jézus az életünkben. Hogyha esetleg volt már részed abban, hogy embereket vezettél, vezető voltál, akkor nagyon jól tudod, hogy nehéz változást létrehozni másokban. nehéz a változás ügynökének lenni ott, ahol vagy. Tényleg, mert az emberek szeretnek a kényelmesben maradni. Aki emberek nem szeretnek változni. John Maxwell-től olvastam, hogy ő mondja, hogy régen azt hittem, hogy a vezetők szeretik a változást, a követők nem. Ez megváltozott, ez nem igaz, mert a vezetők sem szeretik a változást. Ha csak nem az ő ötletükről van szó. Tehát senki nem szereti a változást, mert ez kényelmetlen. Oké, tehát azért lusták az emberek a változásra, mert kényelmetlen. Szeretünk a kényelmesben maradni. Az elmúlt 2-3 év Covid-del együtt, és egy fontos része volt a Covid, kimozdított mindenkit. Úgy értem, most nem magunkról beszélek, hanem az egész világot kimozdította a kényelmi zónájából. És most nem arról beszélek, hogy sokszor berekedt az ember a saját lakásába, vagy valami, és kényelmesebbé vált úgymond az élet. Mert azzal, hogy szűkült a terünk, meg nem mozoghattunk, az egy dolog, de sokkal kényelmetlenebb lett minden. A kapcsolataink, a dolgoknak a feldolgozása, olyan félelmek jöttek elő, amik soha nem volt, aztán az, hogy be vagyunk zárva, nem mozoghatunk, vagy nem tudunk oda menni és úgy menni, ahogy szeretnénk, az még másabb problémákat is felhozott, szorongásokat. Tehát, hogy rengeteg, én azt mondom, hogy mindenkit kimozdított a kényelmi zónájából, és most, ja, de az a helyzet, hogy és lehet, hogy erre is már rájöttél, hogy bármi az életedben, amit akarsz, tehát amit szeretnél, hogy legyen, bármi, amire szükséged van, de nincs meg, az a kényelmi zónádon kívül van. Tehát ha valamit szeretnél elérni, ha valamit szeretnél megszerezni, ha valahogy szeretnél változni, az mindig a kényelmi zónádon kívül van. Mert ha belül lenne, akkor már rég meg lenne. Akkor már ott lenne a zsebedben, a tiéd lenne. De kívül van. Tudod, hogy jobb legyél a szakmádban, hogy jobb legyél abban, amit csinálsz, a sportban, a táncban, a bármiben, hogy minőségibb barátaid legyenek, minőségibb kapcsolatod legyen, a házasságod jobban fejlődjön, a gyerekkel való kapcsolatod mélyüljön. Tehát minden. Az a kényelmi zónán kívül van. Oké? Ezért nincs meg. Úgyhogy ez a Covid, meg a vele járó minden következmény, az kiütötte az embereket a kényelmi zónából. Na figyelj, ez azt jelenti, hogy mindenkit kiütött a kényelmi zónából, ez azt jelenti, hogy most van itt egy jó időszak arra, hogy változzanak dolgok. Nem csak a mi életünkben, hanem mások életében is, akikre hatással tudunk lenni, akik ott vannak a mi világunkban. Mert most mindenki ki lett mozdítva a kényelmi zónából. Tehát olyan pozícióba kerültek, olyan állapotba kerültek, hogy most jobb a lehetőség, mint amikor bennül valaki a biztonságos fészekbe. És ezt meg kell ragadjuk. Ez egy Isten adta lehetőség mindannyiunk számára. Először bennünk, de aztán a környezetünkben is. Na most szeretnék egy kicsit megmagyarázni, hogy miért nem szeretik az emberek a változást. Csak hogy értsd. Sőt, ne csak hogy értsd, hanem hogy érezd. Oké? Tegyétek, néhányan már úgy vagytok, tegyétek karba a kezeteket. Gyerünk, 1-2-3-ra. 1-2-3. Tedd karba mindenki. Tedd karba a kezed. Jó? Nagyon jó. Megvan? Addig nem folytatjuk, amíg minden gyerek karba. Megvan? Jó, nem? Jó így ülni. Kényelmes. Tehát ugye, ahogy szoktad. Hát ha valaki nem szokta úgy csinálni, akkor nyilván nem. De csináltad már milliószor, hogy karba tetted a kezed, nem? Na, és mindig ugyanúgy csináltad. Na most csinálj kicsit másképpen. Csináld a másik módon. Hogy van? Cserélj. Cseréld. Bele se bírod tenni, nem? Na, te kényelmes, és cserélj vele. Nagyon gagyi. Na, így soha nem tenném karba a kezem. Tehát van a normál, ahogy tudod, 1-2-3, berakod így, és rácserélsz, és nagyon kényelmetlen, ugye? Na ezért nem szeretünk változtatni. Mert ez a kényelmes. Ez az automatikus, ez meg kényelmetlen. Kényelmetlen, oké? Tehát rögtön vissza akarod rakni, ez így jobb volt. Képtudj. És akkor még meg is magyarázzuk, hogy hát azért, mert én így lettem megalkotva. És akkor már minden okunk megvan rá. Másik teszt. Háromra kulcsold össze az ujjaidat. 1-2-3. Oké? Tehát ahogy kényelmes, megint csak, ahogy szoktad, szuper. Ezt is csináltam már milliószor, nem? Akkor most próbáld kicserélni a másik fogásra. Ez már más. 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 Oké? Kényelmetlen. Annyira kényelmetlen, azt mondod, hát ha így raknám a kezemet, akkor az Isten meg se hallaná az imáimat. Annyira kényelmetlen ez. Úgyhogy vissza a normálisba, vissza. Az a jobb. Oké, tehát ez a két egyszerű gyakorlat csak megmutatja azt, hogy a szokásunknak a rabjai vagyunk. Ahogy szoktuk. Ahhoz. És nyilván ezekkel nincs semmi baj, tehát most nem kell renegád módon, akkor azért is ellenkezőleg csinálják, és majd az lesz a jó. Nem erről szól a dolog, de hogy szeretjük a megszokottat. Szeretjük a megszokottat. Oké? Tehát ez. Tehát nagyon fontos, hogy ha vezető vagy, vagy igazából mindannyian vezetők vagyunk, mert vannak családjaink, vannak kapcsolataink, vannak gyerekeink, közösségekben élünk. Tehát ha változást hozó vagy, akkor nagyon fontos, hogy megértsük az időzítést. Azt az időt, amikor az emberek hajlandóak változni. És ez akkor, amikor ki lehet őket hozni a kényelmi zónából. De most egy olyan időt élünk, ahol nem mi hoztuk ki őket, hanem maga az egész környezet, amiben élünk. Azt hozta ki őket. És 4 időszak van, amikor emberek hajlandóak változni. Oké? Négy, gyorsan elmondom, mi ez a 4, de ki is lesz írva. Emberek akkor változnak, amikor annyira fáj, hogy muszáj. Ez ismerős. Ja. Tehát más szóval, tud valaki azt mondja, a házasságom már olyan állapotban van, hogy ez már elviselhetetlen, pedig voltunk tanácsadáson. Tehát muszáj változtatnom, különben összeomlik az egész. Oké? Tehát sokszor a fájdalomhoz létre változásra való hajlandóságot. Aztán a másik dolog, amiért emberek változnak, akkor változnak, amikor másokban látják a változást. Oké? Tehát látod másban a változást, és ez inspirál téged. Hogy te is. Tehát látnak valakiben egy pozitív változást, és azt mondják, fú, ezt én is akarom. Ez tetszik, ezt én is akarok változni. Ha sokakban meglátnak változást, akkor akár egy mozgalom is el tud indulni belőle. Aztán a harmadik, akkor változnak emberek, amikor annyit tanultak már, hogy változni akarnak. Két, tehát lehet, hogy eddig nem is gondoltak arra, hogy jobb lett az életük, mert be vannak állva a kényelmesre. Két, tehát ezen a szinten jól el vagyok, ez van, az van, amaz van. Az életem ebben és ebben és ebben és ebben a ritmusban megy. Nem is tudok arról, vagy nem is gondolkodom arról, hogy jobb lehet, de mondjuk tanul, vagy tanítják, és rájön, hogy hú, ez lehet több, ez lehet jobb. Oké, akkor én akarom ezt. És aztán a negyedik, emberek akkor változnak, amikor annyit elfogadtak már, hogy képesek változni. Tehát annyi forrást, annyi befektetést, annyi eszközt kaptak már, hogy, hogy most már tenni akarják azokat a dolgokat, nem csak mindig hallgatni és hallani. Én az elsőről szeretnék beszélni egy kicsit, amikor annyira fáj, hogy muszáj változni. Oké? Három évvel ezelőtt fogalmunk sem volt, hogy milyen három év áll előttünk. Oké? Ki gondolta volna, hogy ez a járványhelyzet lesz, az ezzel járó, akár gazdasági válságok, mindenhonnan, amonnan, most a háború, de ezek változás, vagy olyan környezeti változás hoznak bennünk létre, vagy körülöttünk, ami hatással van ránk. De aztán, ami történt velünk az elmúlt fél évben, mint hídközösség, ez már sokkal személyesebb. Sokkal jobban a bőrünkön éreztük. Oké, mert miután kijöttünk szinte úgymond a Covid-ból, lábra álltunk, segítséget kértek tőlünk, mi jöttünk segíteni, és bum, kaptunk egy jó nagyot. Olyanoktól kaptunk, akiktől nem vártuk volna. Oké, és most figyelj ide. Van valami közös a vezetőkben. Mindegy, hogy milyen országban, vagy milyen területen, milyen szakterületen, a vezetők általában többet látnak, mint mások. A vezetők általában hamarabb látják, mint mások. Erről ismered meg a vezetőt, hogy többet lát, mint mások, tehát nagyobb a látószöge, és hamarabb látják. Ezért ők a vezetők. Innen tudod, hogy vezető, hogy többet lát, nagyobb képet, és hamarabb látja, mint mások. És az elmúlt évek veszteségei nem csak a Covid időszakban, hanem már előtte is. Én azt látom, hogy a bizalom elveszett az emberekben. Nem tudom, hogy ti mit érzékeltek. De hogy elveszett a bizalom. Kevesebb bizalom van az emberekben, mint volt. Bármi iránt. Tehát bármi iránt. Egyszerűen bizalmatlanabb az ember. Ugye európai adat, nézegettem a héten ilyeneket, hogy több mint a fele az embereknek nem bízik a saját kormányában. Oké? Tehát a saját nemzetüknek a kormányában nem bízik. Több mint a fele Európában. Magyarországon ugyanez. Mit tudom, egy ilyen tavalyi adat. 2021-es mérés volt ez. És a gond az, hogy amikor intézményekben nem bíznak emberek, vagy rendszerekben nem bíznak, az átgyűrűzik, ez a bizalmatlanság, átgyűrűzik a kapcsolatokba. Tehát a bizalmatlanság az átgyűrűzik a személyes, az egyénekbe is. Oké, tehát nem áll meg intézményi szinten a bizalmatlanság, hanem tovább megy az egyénekre. És aztán olvastam egy amerikai adatot 2014-ből, ami már 8 éves, de megdöbbentő, hogy a megkérdezettek 70%-a azt mondja, hogy nem lehet az emberekben megbízni. Az emberek 70%-a, a megkérdezettek 70%-a azt mondja, hogy nem lehet az emberekben megbízni. Oké, tehát azt akarom mondani, hogy bizalmi válság van. És hogyha bizalomhiányos kultúrában élünk, az nagy kihívás. Ez nagy kihívás. Mert a bizalom határozza meg a viselkedést. Ez mindig így van. Hogy mennyi bizalom van benned, ez határozza meg a viselkedésedet. Minden rendszerben, kapcsolati rendszerben, bármilyen rendszerben. Tehát, ha ránézel egy kultúra viselkedésére egy közösségben, a maga közösségében, akkor az mindig a bizalmi alapon működik. És ha azt látod, hogy jól működik az a kultúra, ott ez a közösség jól működik, akkor a bizalmi faktor az magas köztük. Ha gyengén működik, nem jól működik, akkor alacsony a bizalmi szint. Ezek tények igazából. tehát megfigyelt tények. Tehát a bizalom az lényeges ahhoz, hogy a viselkedés az jó legyen. És azt látjuk, hogy emberek bizalmi légkörben tudnak változni. Bizalmi légkörben tudnak fejlődni. Oké, és itt most akár gondolsz, amikor erről beszélek, akár egy házassági kapcsolatra is, ahol van hely fejlődése mind a kettőnek, változásra is van szükség mind a kettőnek, bizalmi légkörben megy. Akkor egy családban, egy közösségben, egy osztályban. Oké, tehát ahhoz, hogy változás és fejlődés legyen, ott bizalomra van szükség. Tehát azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat, hogy a világnak a megváltoztatásán gondolkodunk, erre hív minket Jézus, hogy ti vagytok ezek az emberek, a föld sója, a világ világossága, és az a kérdés merül fel, hogy oké, de akkor hogyan tudunk a mai világban bizalmi légkört létrehozni? Oké? Hogyan? Hogyan tudunk olyan ügynökökké válni, vagy hogy mondjam ezt, akik ezt a bizalmat létre tudják hozni? Van-e valami, ami segít ebben? És szeretnék nektek négy nagyon egyszerű módját megmutatni annak, hogy milyen megbízhatónak lenni, és négy módja annak, hogy hogyan hozzunk bizalmi légkört létre ott, ahol vagyunk. És megint mondom, házasság, család, gyerekkel való kapcsolat, másokkal való kapcsolat, közösségben lévő kapcsolatok. Tehát hogyan tudsz egy olyan bizalmi légkört létrehozni, ahol elindulhatnak a változások? Okay? Amivel elkezd megváltozni a világod. Az a világod, ahol te vagy, ahol te élsz, te mozogsz. És az a csodás ebben a négy dologban, meg fogjátok látni, hogy bárki képes rá. Bárki. Oké? Okay? Ez elérhető bármelyikőtöknek. Olyan négy tanácsot fogok nektek adni, amit bármelyikőtök meg tud csinálni. Ez nem olyasmi, mint a legjobbak, meg a legszuperebbek, meg akinek olyan jó köpenye van, meg kívül hordja az alsónadrágot, ugye? Tehát a hosszúnadrágon hordja az alsónadrágot. Nem ilyen emberek. Nem. Nem. Oké? Okay? Balázs vagyok, a barátod. Jó? Segíteni jöttem. Mert ez segít nekem is. És az én feladatom itt nem az észt osztom, hanem megpróbálom a komplikált dolgokat egyszerűvé tenni. És megpróbálok mindig úgy beszélni hozzátok, vagy bárkivel, hogy ez az alsó polcon van. Tehát, hogy Jancsika meg Juliska is elérje. Érted? És ez a fontos egyébként a kommunikációban, hogy nem olyan magas szinten beszélni, hogy csak néhányan értsék meg, hanem tényleg letenni a dolgokat az alsó polcra, hogy bárki megértse. És ez a négy dolog, amit most megmutatok neked, ezt már elkezdheted csinálni. Mert képes vagy rá. És így fogsz tudni sóvá és világossággá válni. Már hétfőtől kezdve. Az első. Értékeld nagyra az embereket. Értékeld nagyra az embereket. A bizalom akkor kezdődik el, amikor nagyra értékeled az embereket. Oké, az értékelés mellé odaírhatod ezt a szót is, ami sárgában van, hogy kapcsolódás. Mert így működik. Szerintem veled is így működik. Amit érzed, hogy nagyra vagy értékelve, akkor érzed, hogy valami kapcsolódásra hív ebben az emberben, mert ő nagyra értékel engem. Én kapcsolódni akarok ő hozzá. Tehát nem taszít, hanem akarok kapcsolódni a másikhoz. A kulcs a kapcsolódáshoz az az, hogy értékeld nagyra az embereket. Figyelj, ha követed Jézust az evangéliumokban, olvastad már őket. Ha nem, akkor kezd el nyugodtan. Az emberek azt mondják sokszor, hogy ó, én Krisztusi akarok lenni, én Krisztus követő akarok lenni, Krisztushoz akarok hasonlítani. Ha Krisztusi akarsz lenni, ha követni akarod őt, akkor tudod, mi volt, mi alapján működött ő? Az alapján, hogy nagyra értékelte az embereket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát nagyra értékelte. Vagy úgy szólt a vers, hogy úgy szerette, olyan nagyra értékelte Isten a világot, hogy egy hét után feladta a szolgálatát feléjük, mert látta, hogy kényelmetlen neki. Vagy úgy szerette Isten a világot, hogy el se jött közéjük. Mert nem tetszik neki. Ez az ember, az az ember, amaz az ember, meg ahogy dicsőítenek, ugye, meg nem tetszik, és kényelmetlen neki ott lenni köztük. És hát aztán sorolhatnám. Tehát, hogy, vagy úgy szerette Isten a világot, hogy elkezdett hazudozni. Mert így tudta elérni azt, hogy az legyen, amit ő szeretne. Ugye? Tehát, nem. Annyira értékelte, hogy az életét adta érte. Ettől nagyobb értéket nem is lehet tulajdonítani. Jézus mondta másik helyen, hogy nincs nagyobb annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Igen. Úgyhogy Jézus nagyra értékelt az embereket. Az egyetlen embercsoport, aki nem tudta kezelni Jézus nagyra értékelését az emberek iránt, ki volt, kik voltak? A vallásos emberek. Az írástudók, farizeusok, a vallások. Ők nem tudták hová tenni, hogy ez hogy értékelt. Idegesítette őket az, hogy Jézus a bűnösökkel beszélget. Idegesítette őket az, hogy velük időt tölt. És mondta is neki Jézus, hogy srácok, hát nem értitek, én olyan vagyok, mint a doktor, a beteghez jöttem. Tehát ha én orvos vagyok, és ott van egy csoport, és vannak a betegek, meg vannak az egészségesek, akkor nem hozzájuk fogok menni, hanem a betegekhez, mert azért. Vagy másképp is mondta, nem értitek, én vagyok a jó pásztor, aki azért jött, hogy azután az egy jó után elmenjek, aki elveszett. Tehát nem értették őt. Nem értették őt. Azt akarták, hogy a vallásosakkal lógjon együtt. De figyelj rám. Figyelj rám. Most nagyon figyelj rám. Halló, mindenki. Aki alszik, most ébredjen föl. Bum! Figyelj, nem kell állandóan a keresztényekkel lógnod. Oké? Ezt jó vésd le. Nem kell állandóan a keresztényekkel lógnod, mert nem egészséges. Nem egészséges. Mondtam, Balázs vagyok, a barátod. Jó? Segíteni jöttem. Nem piszkálni. Segíteni. És van egy jó hírem számodra, amúgy. Ha keresztény vagy, egy örökké valóságot a keresztényekkel fogsz lenni majd. Egyszer. Oké? Mensd el azt, hogy tud, raktározd el, majd akkor, örökre. De most engedd el ezt a dolgot. Figyelj, amíg itt vagy, ezen a földön, legyenek elveszett barátaid. Oké? Mert be kell töltsük a nagy missziói parancsot, ami csak itt és mostra érvényes. Ott már nem tudunk változtatni rajta. Ott már nem lesznek azok, akik most itt vannak velünk. És még a bűnös állapotuk miatt, nem azért, mert rosszat tesznek, hanem az embernek alapból bűnös állapota van, el van választva Istentől, és emiatt a pokolba megy. Oké? Tehát amikor azt mondom, hogy bűnös, ez nem azt jelenti, hogy most akkor van egy erkölcsi norma, ami alapján beosztjuk az embereket, ő egyes bűnös, kettes bűnös, négyes bűnös, meg van a tízes bűnös, mondjuk a tízes bűnös a Hitler, a Teréz anya meg mondjuk az egyes bűnös, és akkor ez alapján majd valahogy valahová kerül. Nem. Bűnös. Mindenki. Még a hívő is bűnös. Oké? Tehát ennyi. Ami azt jelenti, hogy el vagyunk, minden ember úgy születik, hogy el van választva Istentől. És az életének egy pontján döntést kell hoznia, hogy amúgy akarja ezt a kapcsolatot helyreállítani ő vele. Saját szabad akaratából. Nem az, hogy mi úgy neveljük a lányainkat, hogy tudják a jó választ, hanem ők is egyszer majd eljutnak arra pontra, amikor ők maguk a saját szabad akaratukból döntenek úgy, hogy Jézus, tiéd az életem. Oké, tehát minden ember bűnös, és ezért egy nagy küldetésben vagyunk, egy nagy misszióban vagyunk, és ezt kell tegyük, és ez úgy nem megy, ha az életünket itt a Földön a köröztények között töltjük állandóan. 2010-es adat, amit most mondok nektek. Mit tudom én, hány fővel csinálták ezt a közvéleménykutatás, nem tudom, hogy hívják. A magyarok 13%-a jár templomba, vagy valamilyen gyülekezetbe havonta egyszer. 13%. Oké? Tehát te benne vagy. Abban a 13%-ban. De azt is mondja ez a kimutatás, hogy ennek a 13%-nak a nagy része időskorú és nő. Tehát 87% nem jár. Na, miért az üzenet sorozat címe 87%? Ezért. Mert szeretném, ha ezt a számot bevésnétek a szívetekbe. És fölírnátok helyekre. Hogy ez egy fontos szám, a 87. Nem azért, mert akkor születtél, vagy nem tudom ki, mikor született, van egy 87-es, aki a 87-ben született, van. Tényleg akkor született, Petikém? Akkor remélem az Úr szól hozzád. 87. 87. A 87%, nem járnak se ide a 87%-a magyaroknak, se máshová. És ha ezek a gyülekezetek meggebednek abban, hogy fú, mi olyan fantasztikusan jól fogjuk csinálni a gyülekezetet, mindent, ami ott bent van az épületükben, meg a programok, amiket csinálnak az épületükben, vagy akárhogyan, akkor sem megy be a 87% az embereknek oda. Ha fantasztikus anyagi támogatást kapnak, akár az államtól, akár valami amerikai nagybácsitól, mit tudom én, tök mindegy. Akkor sem megy be a 87%. És nekünk velük valamit kezdenünk kell. Mert azt mondta, só vagytok, és ti vagytok a világosság. Tehát ez a mi felelősségünk. Nem az enyém balué. Az enyém az, hogy ebben vezessek. Ha ebben többet látok, vagy hamarabb látok dolgokat, akkor elmondjam nektek. És vezesselek ebbe a titeket. De a felelősség, a te felelősséged az nincs én rajtam. Ebben nekünk felelősségünk van. Úgyhogy a kérdés az tényleg ez, hogy mit teszünk a 87%-kal. Mert Jézus megtette a legtöbbet. Meghalt értük. Oké? Tehát Isten már megtette, amit lehetett. És ez az én küldetésem, vagy ez a mi küldetésünk, és ez az, amivel én foglalkozni akarok. Bármit is csinálok. Bármivel is foglalkozom. Meg kell értsük, hogy mi az elveszett bárány után kell mennünk. Oké? És a szemünk az odakint van, 87%-on, és nagyra kell értékeljük őket. Mert Jézus Nagyra értékeli őket. Annyira, hogy ő az életét adta értük. Oké? Nagyra értékeljük azt, akit kedvelünk. Ez igaz? Ez igaz, nem? Akit kedvelünk, azt nagyra értékeljük. Ugye? És azt, akit nem kedvelünk, tudod a választ? Akik mások, mint én, tudod velük, hogy állok? Tudom-e nagyra értékelni őket? Mert Isten nagyra értékeli őket. Ja. Úgyhogy most ezt gyakoroljuk, jó? Mondd a melletted ülőnek, légy szíves, hogy Isten nagyra értékel téged. Jó? Mondja nyugodtan a mellettedlek. Isten nagyra. Ha hárman ültek, akkor jobbra-balra, úgy nyomjad ide, oda.
Isten nagyra értékel.
Nagyra. Figyelj, akkor most mondd azt, hogy Isten nagyra értékel engem. Mondja nyugodtan. Hogy engem. Most mondd azt, hogy Isten nagyra értékeli azokat, akiket kedvelek. Mondja nyugodtan a másiknak. Most mondd ki a szavaidra, hogy Isten nagyra értékeli azokat, akiket nem kedvelek. Okay. Érezted? Itt jön a kihívás. Előjönnek arcok, nevek, események, sérülések, bántások, sértődések. Egy csomó minden, és ezzel van a gond. Azzal nem, hogy azokat értékeljük nagyra, akiket kedvelünk. Azzal nem. Hanem akiket nem. És figyelj, az ok, amiért emberek nem jönnek Istenhez, az nem Isten miatt van. Hanem miattunk. 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 Rossz képet mutatunk Istenről. Igen. És ha rossz képed van Istenről, akkor te sem tudsz vele igazán kapcsolatban lenni. De akkor nem tudod leleplezni sem őt úgy másoknak. Például, ha azokat értékeled nagyra, és fejezed ki a nagyra értékelést feléjük, ez már a második pont lesz, akiket kedvelsz, és akiket meg nem, azoknak meg nem. Oké? Okay. Mert az egész kép az azzal kezdődik, hogy mindenkit nagyra értékelünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki felé érzünk pozitív dolgokat, hanem nagyra értékelünk. Mert így működik a dolog. Ez ki lesz írva. Ha össze vagy törve, ha gyengének látlak, segítek rajtad, ha összetörve látlak, akkor rendbe raklak, de ha értékesnek látlak, akkor szolgálok feléd. És ha gyengének látlak, akkor segítek rajtad. Ha összetörve látlak, akkor rendbe raklak. Ez mind felülről lefelé én segítek, és csinálok valamit veled. Ha valakit nagyra értékelek, akkor lesz igazán szolgálat. Amúgy te fönt vagy, és te lenyúlsz, mert ő össze van törve, ő ilyen állapotban, és te segítesz, te megoldod. De ha szolgálod őt, ahogy Jézus a tanítványokat az utolsó vacsoránál, megmosta a lábaikat, megmosta a Júdás lábát is. Pedig tudta, hiszen a vacsoránál ő mondta, hogy jó, most menjél el, és tedd meg azt, amit meg kell tenned. Mert Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni. És barátjának hívta őt is. Oké? Okay? És hát Jézus nagyra értékelte őket. És ezért tudta őket szolgálni. Na most erre az Isten tesz képessé téged. Tehát most itt az, hogy... Tehát most itt ne omolj össze idegileg, hogy itt szétrombolok mindent, és nem buksi simogatással motiválok téged, hanem Lássuk meg, hogy emberileg mi képtelenek vagyunk erre, Isten tud bennünket képesíteni, és itt jön az, amikor azt mondta Jézus, hogy várjatok még Jeruzsálem, most el kell menjek, fölmentem a mennybe, elmegyek, várjatok Jeruzsálembe, mert elküldöm hozzátok a Szent Szellemet, aki erőt ad nektek. Tehát azért várjatok, mert ha ti elkezditek magatok csinálni ezt, nem tudjátok, mert nincs erőtök hozzá. A Szent Szellem ereje kell ahhoz, hogy ezt tudjátok csinálni. Egészen addig nem tudjuk szolgálni az embereket, amíg nem értékeljük nagyra őket. Úgyhogy ahhoz, hogy a bizalom légkörét létrehozzuk, hogy tudjunk változtatni a mi világunkon, az emberek nagyra értékelésével kell kezdjük. Oké? És mindannyiótok képes erre. Második. Adj értéket az embereknek. Tehát ez nem belül, hogy én nagyra értékelem őket. Ha ez megvan, nagyra értékelem az embereket körülöttem, bárkivel is találkozom, akivel összefúj a szél. Ha ez megvan, akkor akivel összefúj a szél, adját értékeket neki. Adj nekik értékeket. Rád nézek, és felteszem a kérdést. Mit tehetek érted, hogy te értékesebb legyél? És persze nem tudok úgy értéket, tehát az értéked az Jézus élete, tehát ettől értékesebb téged nem tudlak. De mit tudok adni neked, mit tudok én Balu tenni érted, hogy értékesebb legyél, hogy több legyél ettől a pillanattól kezdve? Mivel tudnék értéket adni neked? Oké? Mert ha, és itt jön ez a kulcsszó, ha az emberek nagyra értékelése az segít kapcsolódni hozzájuk, mert ez én a gyerekeknél vettem észre, 2-3 éves, de a tisztelem őt, nyilván az őszintjén, de leülök vele beszélgetni, vagy legugolok vele beszélgetni, tehát nem föntről beszélek Pistikével, hanem legugolok hozzá, és így beszélek vele, és a szemébe nézek, ő érzi, hogy tisztelem őt, és kapcsolódik. És a baréja vagyok. És amikor belépek oda a szobába, vagy bárhová ő van, ő engem észre fog venni. És köszönni fog, és meg lesz a kapcsolódás. Oké? Tehát, ha nagyra értékelem, az segít kapcsolódni. Ez a második, hogy értéket adsz az embernek, ez segít hatást gyakorolni rá. Segít befolyásolni ezt az illetőt. Nyilván nem a rossz irányba, vagy nem az én akaratomra, hanem csak egyszerűen hatással befolyásolod őt. A te értékeddel tudod őt befolyásolni. És képes lesz változni. Tehát növeli a befolyásodat másokon. És tudod, egy jó szokás lehet minden nap 5 dolgot, ezt az 5 dolgot tenni, ezt most csak gyorsan felsorolom, lehet, hogy egyszer majd beszélek erről az 5-ről külön. Csak erről az 5-ről. Első dolog, amit teszel, hogy nagyra értékeled az embereket, tudatosítod magadba. Minden nap. Jézus. Nyilván kezded magaddal. Hálás vagy, hogy Jézus annyira értékelt téged, hogy az életét adta érted. Tehát az evangéliumra hangolod a szívedet. És hogyha a te szívedet az evangéliumra tudtad hangolni, akkor tudod hangolni másokra is. Hogy akivel ma össze fog fújni a szél, ez legyen bárki és bárhol, őt is nagyra értékeled. Oké? Tehát nagyra értékelem az emberek. Második dolog, amit minden nap tehetsz, azon gondolkodom, milyen módon adhatok azoknak, akikkel találkozom. Mit adhatok? Egy kedvességet? Az is egy érték. Tiszteletet? Az is egy érték. Szeretetet? Az is egy érték. Időt? Az is egy érték. Aztán harmadik, keresem a módját. Tehát nem csak az, hogy akivel összefúj a szél, hanem akár már azon gondolkodom. Tehát keresem a módját, hogy hogyan adhassak értéket az embereknek. Tehát már azon gondolkodom egyébként. Szóval negyedik, olyan dolgokat teszek, amivel értéket adok embereknek. Az ötödik pedig, most csak átszaladok rajta, Bátorítok másokat, hogy adjanak értéket másoknak. Tehát nem csak én teszem ezt, hanem bátorítok is másokat, hogy adjanak értéket, amit most éppen én teszek veletek. Hogy adjatok értéket másoknak. Okay. Minden nap, tudatosan. Tehát ma kinek adhatok értéket? És beszélgetek valakivel, tudod, és azt mondom, uram, uram, hogy adhatok értéket ennek az embernek is, annak az embernek? Uram, adtam értéket, bármilyen értéket adtam annak az embernek, akivel most beszélgettem 5 perccel ezelőtt? Valamivel ott hagytam őt, ami kicsit adott ő hozzá? Függetlenül attól, hogy ő most érzékelte vagy sem, de hogy... Vagy plusz vagy az emberek életében, vagy mínusz. Ez mindent leír a kapcsolatokról. Vagy plusz vagy az emberek életében, vagy mínusz. Oké, vagy értéket adsz, vagy értéket veszel el. Vagy örömmel fellélegeznek körülötted, vagy aggódva felsóhajtanak, amikor meglátnak. Oké, mert elszívod a levegőt előlük. Oké, mi mindannyiunk tudunk valakire gondolni, aki mint egy fekete lyuk, és fulladsz körülötte. Oké, elszívja a levegőt. Látod jönni feléd, és ajaj, erre jön. Te jó ég! Te jó ég! És akkor meglát téged, mert még csak arra jött, és meglát téged. Te jó ég! Meglátott. Még tán ide is jön. És megindul feléd. És közelít hozzád. Te jó ég! És imádkozol. Istenem! Istenem! Segíts neki! Segíts neki! Valami más felé menni, vagy valakit hozzá. Istenem! Istenem! Segíts nekem! Segíts nekem! Felejtsd előtt! Segíts nekem! Ments meg! Vigyél haza, uram! Vigyél haza! Vagy úgy vagy vele már, na, vidd őt haza! Őt vidd haza! Oké, tehát hányan bújtatok már el valakitől? Valaki elől. Ja. Tehát, mit kitérsz valaki el? Hányan rejtőzködtök valaki elől? Úgyhogy minden nap adjatok értéket az embereknek. Ez a második. Olyanok legyetek, akik pluszt adnak. Harmadik. Minden nap élj a jó értékek szerint. Oké, tehát te éld azokat az értékeket. A jó értékeket. És ez a vonzó része az életének, egy embernek. Oké? Okay? Vonzó. Az a személy, aki jó értékek alapján él, az vonzó azok számára, akiknek nincsenek értékeik. Vagy azon a területen hiánya van annak az értéknek. Pál apostol Galácia 5-ben a Szent Szellem gyümölcsei résznél beszél erről, 22. vers, hogy a Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Van többféle magyarázat, köszönjük, hogy a szeretet, mint egy nagy csomag, és aztán azon belül itt vannak ezek az érzések. Türelem, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. És így folytatja, nincs olyan törvény, amely ezeket elítélni. Tehát azt mondja, hogy az értékek, a Szent Szellem gyümölcsei, azok magasabb értékűek, mint a törvény. A törvény, ahol ez a szabály, így kell csinálni, úgy kell csinálni, ha nem csinálod így, akkor baj van. Bajba kerülsz. Ez nem vonzó. De a Szent Szellem gyümölcsei, és olvasd el újra, meg újra ezt a listát. Tehát ezek vonzó dolgok. Amikor valakinek az életében ezekkel találkozol, az vonzó. Az értékek vonzóak. És az utolsó pedig, oszd meg az értékeid. Oszd meg. Ez az átformálódás. Itt kezdődik az átformálódás, amikor megosztod. Amikor elkezdesz megosztani jó értékeket. És tudjuk, hogyan kell ezt, mert csináltuk már másokkal. Tehát most nem olyanokhoz beszélek, akik soha nem adtak még értéket, mert Mert én szerintem mindannyian adtatok már nekem például értéket. Oké? Okay? Tehát tudom. És amit akarok itt említeni, ez a megosztani az értékeinket egymással. Ez sokszor egy ilyen asztal körül történik. Mint egy asztalnál ülnénk. És hívhatjuk úgy is, hogy ez az átformálódás asztala, ahol meg tudjuk osztani ezeket a dolgokat. De hívhatjuk úgy is, hogy kis csoportok. Vagy hívhatjuk úgy is, hogy sejtcsoportok. És tudjuk, hogyan kell ezt csinálni. Mert ennél az asztalnál, amikor egy ilyen asztalnál ülsz, ahol ez emberek ezt a négyet élik, ezt a négy nagyon egyszerű dolgot, akkor ott emberek ennél az asztalnál nagyvara lesznek értékelve. Vagy akit meghívsz ebbe az asztal társaságba, ott az ember nagyra értékelve fogja érezni magát. Itt tudunk értéket adni másoknak. Ennél az asztalnál bátorodunk egymás által arra, hogy megéljük a jó értékeinket, és itt osztjuk meg az értékeinket, amiket együtt tanulunk. És ez egy folyamat. Egy olyan folyamat, amit kis csoportokban élünk meg. Kis csoportban történik meg. És sajnos az elmúlt két évtizedben a gyülekezeteinkben megengedtük a hazugságot. Sok esetben vezetők módosítottuk a valóságot, hogy emészhető legyen az embereknek. És ennek tanúi voltunk az elmúlt 6 hónapban egyébként. Átéltük. Lehet, hogy néhányan nem vettétek észre, de mi tanúi voltunk. És szembesítettük is egy-két esetben ezt. Nem beszélünk azokról a dolgokról, amik valójában történnek. Ez is hazugság. Vagy direkt pozitívan mondunk mindent, mint hogyha ez egy csoda országban élnénk, és nem beszélünk megoldandó helyzetekről, megoldandó problémákról, tehát ez olyan, mint aki soha nem néz valaki a tükörbe. De amúgy ő látja a másikat, és őt ki akarja igazítani. De ő sose néz a tükörbe, pedig ott kéne elkezdeni. Hogy a Michael Jacksonnak is van egy dala. Man in the Mirror. Emlékeztek erre? De arra, hogy nézzétek meg, ez erről szól. Ő is egyébként a világ megváltoztatásáról énekel benne. Láttak egy csomó éhező gyereket, éhező világot. És azt mondja, az egész kivel kezdődik? Az emberrel a tükörbe. És a helyzet az az, hogy ezt a hazugságot ezt nagyon beengedtük. És mostanra ezért hullott szét a Biblia szól. Mert az igazság Isten nem tűri a hazugságot a közösségében. És mindenhol széthullóban van. Itt Magyarországon mindenhol. Bizalmi válság lett. Oké, bizalmi válság. Vezetők között először. Rengetegen elmentek. Az elmúlt 15 évben rengetegen. Szerepe volt ennek az egésznek abban, hogy én 14 éve ide költöztünk Szegedre. Vezetői válság. És aztán az emberek, ugye nem sosem marad a vezetői szinten, ez lecsurog az emberekhez a bizalmatlanság. És ahol nincs igaz mondás, ott bizalmatlanság lesz. Mert most az emberek sem vakok, érzékelnek dolgokkal, és amikor túl nagy a különbség az, ahogy pátoszosan mondanak dolgokat, és közben a valóság meg nem igazolja vissza, akkor itt kilóg a lólával, ami nem stimmel, és az emberekbe is följön a bizalmatlanság. És amikor egy bizalmatlanság van egy közösségben, akkor ott már nem lesz változás. Érted? Hogy ez, és ez egy szellemi háborúság. És a hazugsággal kezdődik. Ki a hazugság atya az ige szerint? Az ördög. És azért, mert tudja, hogy csak kezdjenek el hazudozni, csak kezdjék el elhallgatni az igazság egy részét, csak kezdjenek el kamuzni, és a bizalmatlanság be fog jönni a közösségekbe, és szét fognak hullani. És ezt benyeltük. És ezt újra kell építenünk. És amit most mondtam rólunk, vagy akár a Biblia szóról, de ugyanez megtörténik az üzleti világban is. Cégbirodalmak hullanak össze, mert bizalmatlanság lesz. Akár cégvezetés és a munkaerő között. És az elmúlt 5-10 évben rengeteg nagy cégbirodalom egyszerűen egyik évre a másikra nullára ment, mert bizalmatlanság volt. Nincs erkölcsi norma. Úgyhogy, amikor arra gondolok, hogy elérni a 87%-ot, azokat, akik nem jönnek el semmilyen templomba, akik nem jönnek el semmilyen gyülekezetbe, akkor azt látom, hogy a közös nyelvünk az nem a keresztény nyelvezet kell, hogy legyen. Nem. Hanem az értékek. A szeretet ez egy érték. Annak is, aki még soha nem járt templomban, és annak is, aki még járt templomban. Egy új erkölcs. És figyelj, vagy megvan, vagy nincs. Értékekről beszélek. Az most vagy megvan, vagy nincs. Oké? De tényleg? De ha megvan, akkor működik az egyházban is, meg működik az üzleti világban is, és működik az oktatásban, és működik bármilyen szférában. Ha vannak értékek. Úgyhogy ezért kulcs egyébként a vadi új sorozat, mert ez egy új alapot. Az év elején volt egy üzenetsorozat 5 üzenetből. Ez egy alap dolog, amit újra meg újra érdemes meghallgatni. És van ez a másik, egy aranyszabály. Mindenhol vannak, minden vallásban vannak aranyszabályok. Nálunk az aranyszabály, hogy bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy beled bánjanak. Ez egy aranyszabály. Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy beled bánjanak. Kész. Ezzel van valakinek gondja? Ezzel senkinek nincs gondja. Akkor el lehet indulni ezen is, egy közös nyelvet létrehozni. Olyan emberekkel, a 87%-kal. Nem? Itt tudunk elérni közegeket. Más közegeket. Tehát az a mód, ahogy el tudjuk érni az elveszett világot, ez az értékeken keresztül lesz. Tehát például, ha engem meghívnak valami világi helyre, egy iskolába, vagy bármi, hogy beszéljek valamiről, én nem fogom azt, hogy ott dicsőítéssel kezdjük, mert én csak akkor tudok igei módon és igéket, vagy bármit, hogy dicsőítés kell legyen az elején. Nem fogok igeverseket mondani, nem feltétlenül kell nekem igeverseket mondani akárhol is, ha olyan a közeg. Meg csak úgy kezdek minden szónoklatot, ha imádkozom előtte. Nem. Vagy imádkozom a végén. Nem. Tehát ez a közegtől függ. Először kapcsolódnom kell. Oké? És ez egy szabály számunkra. Kapcsolódnunk kell előbb. És csak, mert először meg kell találni őket. Ha megtaláltuk őket, akkor tudjuk vezetni őket. Nem előbb próbálod vezetni, mikor még össze se kapcsolódtál velük. Nem, és az értékek alapján tudunk megtalálni embereket. És ezen kell dolgoznunk, ezen kell gondolkodnunk, agyalnunk. Itt van egy Hippói Ágostontól egy nagyon régen élt ember, teológus, egy idézet. A reménység, a reménynek két gyönyörű lánya van. A nevük harag és bátorság. Harag arra, ahogy vannak a dolgok, és bátorság, hogy meglássák, nem maradhatnak olyanok, amilyenek. Most ezt írd le, vagy fotózd le, vagy valami, és aztán gondolkodj rajta. De ez a jövő útja mindenki számára. A remény. A reményteljes jövő útja, hogy nem vagyok megelégedve azzal, ami van. Tehát haragszom arra, hogyha bizonyos dolgok nincsenek a helyén. Van bennem harag. És aztán bátor vagyok lépni. Bátor vagyok nem ugyanaz maradni, amire egyébként haragszom. Oké, mert az értékek stabilitást adnak. Stabilitást hoznak létre. Szilárdulsz belül. Mikor megéled, elfogadod, tanulod, belül naggyá tesz téged. Az értékek belül naggyá tesznek. Nem kívül, belül leszel jobb. Tehát jobb leszel belül, mint kívül. Oké? És amikor belül nagyobb vagy, mint kint, amikor belül jobb vagy, mint kint, akkor stabil vagy az életedben. És ennek az ellentéte, próbáltam már üres zacskót felállítani így? Tehát üres zacskó, és hogy megálljon. Sikerült már? Nem nagyon lehet egy zacsit. Azt csak akkor tudod, akkor áll meg bárhol, ha van tartalma. Amúgy fújja a szél mindenfelé, összecsuklik, összenyeklik, mert üres. Üres. Nincs belül semmi. Nincs tartalma. És olvastam még egy statisztikát. A 30 év alattiakról szólt ez a statisztika. 81%-uk hetente legalább egy nap érzik magukat szorongva, aggodalmaskodva, depresszióban, magányosnak, reménytelennek. A 30 év alattiak. Legalább egy napot egy héten. Tudod miért? Mert ez a közösségi média hatása. Most nem démonizálni akarom ezt a dolgot. De ez a közösségi média, tehát hihetetlen jelenség, elképesztő manapság. Mert a közösségi média kívülről ad megerősítést neked. És ha rajta vagy ezerre, olyan közösségi média dolgokon, tehát ahol tényleg kontaktoltok egymással, hozzászoksz, hogy te csak kívülről kap megerősítést. Látta-e? Lájkolta-e? Sok szívecskét küldötte? Cuppanóst küldötte? Mit tudom én, miért küldött? Olyat küldött? És folyamatosan kívülről kell a megerősítés. Kívülről. Tetszem. Itt a képen. Elfogadnak, elfogadják, stb. Megerősítés, amire szükségünk van. Szükségünk van megerősítésre. De ezek mind kívülről jönnek. Úgyhogy ezt akarom nektek ma elárulni, hogy amikor jó értékeid vannak ott belül, akkor nem lesz szükséged arra, hogy annyi megerősítés jön kívülről. Hogyha belül vagy erős. Akkor nem kell vámpírnak lenned, hogy szívd másokból az energiát, meg a megerősítés. És azon harcolnod, hogy ma nem mondta ötször, hogy szeret. És akkor, és hogyha ebben élsz, és állandóan ez kell, az azt jelenti, hogy belül még van hely, hogy az értékeid erősödjenek és feltöltsd, érted? De ha ezen nem dolgozol, akkor tudod, mit csinálsz? Felveszel viselkedési formákat, hogy kívülről kapjál megerősítést. És tölthetsz így velünk úgy 5 évet a gyülekezetben akár, hogy felveszed a mi viselkedésünket, belül nem változik semmi, de megtanulod felvenni a viselkedéseket, mert azzal, hogy úgy csinálsz, mint ahogy mi, azzal mi megerősítünk téged, és kész az önkielégítés. Erről szól. És ezt megcsináljuk a munkahelyen, megcsináljuk a barátainkkal, megcsináljuk a másik barátainkkal, mert lehet, hogy többféle társaságban járunk, és többféle arcom van, és folyton önkielégítésben élek. Mert a megerősítés kívülről kell jöjjön. Ilyen egy értéktelen világ. És e felé haladunk egyre jobban. És ebben nekünk is változnunk kell, de ne felejtsük el, azt mondta Jézus, hogy só és világosság vagyunk. Tehát azért vagyunk, hogy a 87%-nak is segítsünk. Oké? Úgyhogy átformáló közösség, asztalközösség, vagy bármilyen kis csoport, sejtcsoport, sokféleképpen nevezzük, valószínűleg sejtcsoportnak fogjuk mi hívni, sőt, biztos, ahol életek megváltoznak. Ez annyira izgalmas. Mikor emberekkel ülsz egy asztalnál, vagy egy kanapén, vagy mit tudom én, vagy kint a kertben, figyelj, emberekkel ülsz együtt, három kérdést tesznek föl tudat alatt, mikor veled vannak. Ezt csak tudd, és ezeket teszed föl te is másokkal kapcsolatban. Az egyik kérdés, hogy törődik-e velem. Akivel most együtt vagyok, ő törődik velem? Törődsz velem? És keresik a választ rá. Mikor ott ülsz az asztalnál, törődéssel, szeretettel, gondoskodással találkozik. Mert ha igen, életeket fog megváltoztatni. A második kérdés, ami tudat alatt ott van mindannyiunkban, és azokkal is, akikkel együtt vagy, hogy segítesz nekem? Tehát egy asztaltársaság ezt teszi. Ott vagyunk együtt, és segítünk egymásnak. Az emberek segítik egymást, kimutatják azt, ami bennük történik, és segítik, sőt, tanulunk egymástól. És a harmadik, hogy bízhatok-e benned? Törődsz velem? Segítesz nekem? Bízhatok benned? És ez a kis közösség, ez az asztaltársaság, ez az átformáló asztaltársaság, ez az átformáló sejt csoport, ebben megtörténik mind a három. Betölti mind a hármat. Úgyhogy hogyan kell ezt csináljuk? Hát erről fogunk majd a következő alkalom, akkor majd többet beszélni. És majd megtanuljuk, és majd beszélünk róla, de először tanuljuk meg a mai négy dolgot. Jó, ismétlés, utolsó kocka. Értékel nagyra az embereket. Adj értéket az embereknek. Minden nap élj a jó értékek szerint, és oszd meg az értékeid. Ámen. És mennyi Atyán, köszönjük neked azt, hogy te egy hatalmas, jó és bőkezű Isten vagy. Egy apa, aki törődik az ő gyermekével. Kérlek arra, hogy segíts nekünk ezekben, amiket ma hallottunk. Segíts megérteni, segíts magunkévá tenni, és aztán segíts abban, hogy tényleg belül elinduljon egy változás. Egyáltalán, hogy felfogjuk azt, hogy mit jelent az, hogy te nagyra értékeltél minket. Mit jelent az, hogy te az életedet adtad értünk. Mert innen indul el minden. Szeretünk téged. És vezess tovább bennünket ezen az úton. Amen.